Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Karácsony az újrakezdés ünnepe, hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. Jézus születése nem csak egy múltbeli esemény, hanem ma is megszólít. Arra hív, hogy befogadjuk őt az életünkbe, és új életet kezdjünk. A karácsony üzenete átfogja az idő egészét. Kezdet, múlt és jelen találkozik benne. Isten belép az ember történetébe, hogy reményt adjon, és megmutassa, a szeretet csendben, alázattal változtatja meg a világot. Karácsonyi homíliájában a főpásztor kiemelte, Krisztus születése ma is arra hív bennünket, hogy befogadjuk a szeretetet, és engedjük, hogy Isten újra kezdje bennünk az életet. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, mely megtérést kíván. A Szent Mise végén imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és a békért az egész világon. Az első szent szolgálattevők egyikét ünnepeljük ma. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek karácsony másnapjára írt körlevelet. Az érsek úgy fogalmazott, karácsonyi kérdés, miért lett az Isten fia emberré? Hiszekedjünk röviden így válaszol. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Jézus küldetésében benne van maga a szolgálat is, hiszen ő mondta magáról, az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét sokakért. Mai napon Szent István diakónust ünnepeljük, az első szent szolgálattevők egyikét, hiszen a diakónus szó ennyit jelent. Alkalom arra az ő napja, hogy elmélkedjünk a szolgálatról, mint életünk fontos tevékenységéről. Az ember tegnap, holnap és holnap után is egyformán egy végső és mindent átfogó hivatásért létezik, akár tud róla, akár nem. Minden helyzete és találkozása az üdvösségre van beállítva, és az üdvösség össze van kapcsolva az emberek szolgálatával. Alkalom arra, hogy Isten szólítására válaszoljunk, és önmagunkat is felajánljuk a másoknak tett szolgálatban. Ezek a szavak provokatívak, megnyílhatunk előtte, de el is zárkózhatunk. Karácsonynak éppen ezért kemény az üzenete. Erre a keménységre Szent István diakónus vértanú élete a példa, de arra is, hogy Jézus velünk van minden nap, a világ végezetéig, írta Bábel Balázs. Együtt építjük a magyar köznevelést, írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos, karácsony második napján a pedagógus béremelési folyamat történetét felidézve. Balatoni Katalin azt írta, 2023 őszén kezdte szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, amikor az új életpályatörvény véglegesítéséről és a béremelés előkészületeitől volt hangos az ország. Hangsúlyozta, akkor is az vezérelte, ami most is, hogy minél több segítséget tudjon adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsák a gyermekeknek. Végül a szombati időjárásról. A köd ritkulását követően jobbára gyengén, közepesen felhős időre számíthatunk. Északkeleten, keleten lehet több felhő. Iszak felől szakadozott frontális felhőzet is érkezik, de ementén kicsi a csapadék esélye, napközben a nyugatias irányú szél megélénkül. Majd északira fordul az érkező hideg front mentén. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Vagy ez bőven elég, ennél nincs is több a föld, és az ég, te meg én, mire vágy? és az ég, te meg én, mire vágy még, minden, amit akarok, rég az enyém. Csoda az élet, már más nem is érzek, vagy ez bőven elég, ennél nincs is több a föld, és az ég, te meg én, mire vágy még, minden, amit akarok, rég az enyém. Csoda az élet, már más nem is érzek, vagy ez bőven elég, ennél nincs is több a föld, és az ég, te meg én, mire vágy még, minden, amit akarok, rég az enyém. Csoda az élet, már más nem is érzek, itt vagy ez bőven elég, ennél nincs is több a föld, és az ég, te meg én, mire vágy még, minden, amit akarok, rég az enyém.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. december 27-e van, szombat. A mai nap az év 361. napja, tehát ebből az évből már csak 4 nap maradt hátra. A mai napkelte és napnyugta időpontjai 7 óra 27 perc és 15 óra 51. A technikai munkatárs Karkus István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most műsorainkról. Rövidesen útinformat és időjárás előrejelzést hallanak, majd elhangzik a nap verse is, ami ma Varga Melinda, a Kutyák Mancsos Angyalok című költeménye lesz. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Szent János apostolról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldogávatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Little chapel on the boulevard, we can go away. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most útinformat hallanak. A kettes főúton Récseg és Hont között a burkolatot javítják. Több szakaszon szűkített sávokon kell autózni. Az 55-ös és a 62-es kilométer között jelzőrök irányítják a forgalmat. A 23-as főúton Bátonyterenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás, de a teljes zárás már megszűnt. A munkát útszűkület mellett végzik. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig burkolat felújítási munkák folynak. A 35-ös és a 46-os kilométer között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A 49-es főúton Kocsort belterületén az M49-es autóúthoz kapcsolódó körforgalmú csomópontot építik, a 26-os kilométernél a félútpályát lezárták. És a kompok. A Dunán Neszmélynél a komp az alacsony vízállás miatt nem üzemel. A Sajón Grincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt nem jár. És szintén nincs közlekedés jelenleg a Tisza középső szakaszán, Tiszaroff és Tiszasüly között. Kedves hallgatóink, rövidesen időjárás előrejelzést hallanak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. A mai napon szombaton nagy részt gyengén vagy közepesen felhős idő várható, majd az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik. Csapadéknak kicsi az esélye. Estig leginkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg, kevés helyen a nyugati északnyugati szél. Azonban az érkező front mentén már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati északi irányból. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 1 és 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.
Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. It's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one who can turn me back on. My for a new tune, my glass is waiting for some fresh ice cubes, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn.
Napverse. Varga Melinda. Mancsos angyalok. Néhai kis kutyámnak és minden kutyás költőnek. A kutyák mancsos angyalok. Naponta a földre lopják a szeretet ünnepét, meg annyi vékony függőhídon sétálnak át velünk, a póráz az ő kezükben van, a gazda nem mi vagyunk. Opál szemük, a szeretet maga. És a beigli illattal nem illan el, a hétköznapokkal nem zsugorodik össze, nem hunyorít hamiskásan, mint a decemberi késő délután. A kutyák a magányosok védőszentjei. Akkor sem hagynak magadra, amikor már minden barátod megfeledkezett rólad. Nem ítélkeznek feletted, és az sem baj, ha vörösre sírod előttük a szemed. Olyankor lenyalják a kész fejed sútor ragacsos bőrét, vagy csak néznek mozdulatlan, majd ráteszik körte buksijuk a combodra. Ha érzed testük melegét, tudod, nincs az a mélység, amelyből ne tudnál pimaszul felnevetni. A kutyák nem várják el, hogy boldog légy csak azért, mert karácsony van. A téli friss hónak nem a közös hegyi szelfi miatt örülnek. A kutyák a barátságot csak offline élik meg, veled, bent a szobában. Vagy kint a vacogó minuszokban. És hálásak, ha lemosott talpukról langyos vízzel a sót. A kutyák a szeretet ünnepén lelopják a karácsonyfa cukrot a fáról, megeszik, majd hasmenésük lesz a kakaótól, összepiszkolják a gondosan kipucolt nagy szőnyeget, és tesznek rá az ünnepi nagy takarításra. Az egész técóból esetleg csak a töltött káposzta illata izgatja őket. Az italszagot ellenben nem bírják elviselni. Olyankor megvetően néznek a pityókás egyénre. Tudják, hová rejtetted el ünnep után az ajándékcsokit. Tulajdonképpen csak megvédenének a fölösleges fogyókúrától, ezért mutatják meg mancsukkal a cukorbűn barlangot, lekarcolva a szekrényajtó féltett tölgyburkolatát. Ismerik a múlandóság törvényeit, éppen ezért nem érdekli őket a tárgyi valóság. Előszeretettel esznek cipőt, rágnak zoknit és könyveket. A kutyák mancsos angyalok, az Isten jóságos angyalai, négylábú, bundás ajándékok. Azért vannak közöttünk, hogy megtanítsák, nem csak a karácsony lehet a szeretet ünnepe.
Varga Melinda a Kutyák mancsos angyalok című versét Babocsai Réka előadásában hallották. Varga Melinda Gyergyószent Miklóson született 1984-ben. 2003-ban érettségizett a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum történelem társadalomtudományi szakán. 2003 és 2005 között a kolozsvári Echinox magyar nyelvű oldalainak társszerkesztőjeként tevékenykedett. 2004 és 2008 között a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem újságíró szakos hallgatója volt. Verseit erdélyi és magyarországi rangos irodalmi lapokban publikálja. 2008-tól egy éven át a bukaresti Új Magyar Szó című napi lap kolozsvári riportereként dolgozott. 2010-től az irodalmi jelen munkatársa, 2015-től a lap versrovatának, 17-től a lap interjú rovatának szerkesztője. 2018-tól a lap megszűnéséig az erdélyi Előretolt Helyőrség kulturális és irodalmi melléklet szerkesztője volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesa Jai László. Pénteki adásunk témája: Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, jászolba fektette és megszoptatta. Páter Vértesa Jai László írása Karácsony titkáról. Karácsony misztériuma mélységes isteni és emberi titok, hiszen benne mindkét világ összekapcsolódik. Főszereplője a Betlehemben született gyermek, aki maga a kapocs, a Szentírás szavával, az egyetlen közvetítő Isten és ember között. De ott áll mellette egy asszony, aki készséggel befogadja őt, és világra hozza ezt az Isten gyermeket. Nincs senki e világon, aki közelebb lenne hozzá, testben és lélekben is, mint az anyja, aki megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, jászolba fektette és megszoptatta. Erről a fölséges titokról szól karácsonyi emlékedésünk. Olaszország közepén a 88 méter híján 3000 méter magas Gran Sasso nagy kő aljában húzódik Abruzzo régió fővárosa L'Aquila, magyarul a Sas. A város maga is 712 méter magas gerincen fekszik, Szent 5. Celestin pápa gyönyörű Colle Maggio bazilikájával és a nagy ferences hitszónok Széénai Szent Bernát sírját őrző dómmal. Gyakran járok oda, az egyik legkedvesebb városomba, mert itt találok rá újból is újból arra az egész világon páratlan gyűjteményre, amely a Virgo Lactans, Madonna Lattante, magyarul Szoptató Madonna románkori színesre festett táblaképeit és faragott faszobrait szedte csokorba a város és a térség templomaiból, a legtöbbüket a számosítani bencés monostor templomokból. Karácsony másnapján ezekről a kegyképekről és szobrokról szeretnék mesélni, mert Isten fia születésének nagy titkát pőre őszintességgel, eleven hittel közvetítik, amely, ahogy látom, mindmáig él az abruzzói nép szívében, és minket is erősíthetnek. Arról a szent éjszakáról Lukács evangelista mondja el az eseményt, ami bizonyára magától a szűzanyától hallott. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Ha kellő tapintattal ott időznénk a betlehemi ház hátsó, sziklafalhoz támaszkodó, de a házzal egyben nyíló istálló részében, mert ilyenek voltak a korabeli házak, akkor bizonyára eljönne az idő, amikor, ahogy a nagy költő mondja, meg is kéne szoptatni már. Ami a teremtettségünkkel járó szükséglet, a tejjel táplálás, az valójában sokkal több, mint a gyermek etetése és a köteles gondoskodás. Segítségül hadd hívjam édesanyámat, aki egyszer egy meghitt beszélgetésünk során igaz a kérdésemre, hogy mi volt a legnagyobb élménye az életében, ezt válaszolta. Kisfiam, az volt a legszebb, és ekkor becsukta a szemét, és így látott vissza sűrű anyaságába. Amikor megszültelek, és miután nem mosdatva visszakaptalak benneteket, és eljött az idő, akkor hozzám igazítva megszoptattalak titeket. De ezek közül is az első, a legelső szoptatás a legszebb. Ő az enyém, belőlem vesz, és én az övé vagyok, teljesen. Csak szuszog, eszik, és nincs más, csak ez a mennyei béke. Az anya valóban önmagából ad, magát adja annak, aki belőle lett. Igaz, a szüléssel elveszett a gyönyörű együtt és egymásban lét, mégis valami olyan új adatik, ami korábban nem volt lehetséges. Annak a különvált magzatnak ez a tejjel táplálás valójában visszatérés az anyaölből az anyaméhbe. Ebbe csodálatos fészekbe, ős otthonba, amelyben a szülők szeretete erejében és Isten kegyelméből egykor létezni kezdett. A szoptatás titok, a legmélyebb emberi misztérium, amit sanúttan tisztelettel és szótlanul csak szemlélni lehet. Nincs nép, nincs kultúra, amely meg ne süvegelné, rá ne csodálkozna erre a titokra. Egyet maga az evangélium is idéz, megint csak Lukács tolmácsolásában, mert ő kivált kép anya és születés fogékony. Jézus még beszélt, írja, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. De hát ki hallgatta meg Isten szavát oly tökéletesen és maradéktalan befogadással, ha nem az, aki ez maga Isten szava szót imígyen, üdvözlégy kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Áldottabb vagy te minden asszonynál. A Szentlélekkel eltelt Erzsébet pedig tovább pontosít. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Ez a Szentírás magasztalta tejjel táplálás oly mély élménye lett az ősegyháznak, hogy az íráson túl szóban átadott még olyan mozzanatokat, melyek egyre pontosabban megjelente a katakombák freskóin és az ókeresztény szarkofágok domborműveinek hit üzeneteiben, mert egyszer csak a harmadik században feltűnik az anya az ölében tartó gyermekkel téma, amely aztán egyre mélyebben olvasta az anyaság titkát. Az egyháznak ebben a születés értelmezésében mérföldkő a 431-es efezusi zsinat, amely Mária Isten anyaságát hirdette meg, mint egy 4 évszázad lelki haladás útjának összefoglalásaként. A dogma azt hangsúlyozza, hogy akit Mária szült, az Isten fia, így tehát ő az Isten anyja. Feljegyezték, hogy a hittétel ünnepélyes meghirdetésekor az efezusi bazilikában összegyűlt hívek fennhangon hirdették, hogy Istennek szent anyja, Istennek szent anyja. Mert a bennük lévő egészséges hitérzékkel megsejtették a hittitok mélységes értelmét. Nem véletlen, hogy ennek az időnek, vagyis az 5. század első felének nagy keresztény költője Coelius Sedulius himnuszt írt latinul karácsony titkáról, a Solus Ortus Cardine, ahol a napnak fénye kél címmel, és benne annak alfabetikus 6. verszaka az F betűs így énekel. Főnő jacere pertulit, preszépe non abhorruit, parvokve lacte pastus est, perquém nec ales ezurit. Magyarul, szénán feküdni kényszerült, nem félt jászolban szállni meg, s kicsinke tejjel étkezik, kinél madár sem étkezik. Csekélyke tej táplálja azt a gyönge gyermeket, aki még a madarak étkéről is gondoskodik. Olyan ez a költői kép, mint a Santa Maria Maggiore, az első római Mária Bazilika diadalívén az égkövekkel részített hatalmas uralkodói trónuson ülő csöpp kisgyermek. A mozaik ikon azt üzeni, hogy bármennyire is kicsi az a gyermek, mégis teljesen az Isten fia. Nem lesz azzá, hanem mindörökké az volt, csak az örök ige most egy újszülött testében jelent meg, akit egy tiszta szívű leány beleegyező igenje segített a világra. Az evangéliumok a Lukács említette születés leíráson túl hallgatnak annak további körülményeiről, miként ez egyébként is sajátosságuk, hogy csak arról szóljanak, ami a megváltásunk titkának megértéséhez feltétlenül szükségesek. Noha az evangéliumok nem szolgálnak több részlettel, de az ókeresztény kor kíváncsi természetű apokrif irodalma annál inkább beszélt róla, és noha az egyház hivatalosan nem ismerte el ezen iratok isteni sokbalmazottságát, de azoknak némely részlete az egyre jobban formálódó ikonábrázolás évén hallgatólagosan elfogadást nyert. Ezik egyike a 2. század végén szerkesztett Jakab protoevangéliuma, mely címe alapján a Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges anyjának, a Szent Isten szülő Máriának születését mondja el. A dús fantáziával megírt mű a 19. fejezetében egy egész szentárgyilagos leírást ad Jézus születéséről. Nagy fényesség áradt szét a barlangban oly mértékben, hogy a szem nem is bírta elviselni. Kevéssel utána megszűnt ez a fényesség, amíg a gyermek meg nem jelent, vagyis meg nem született, és amíg el nem fogadta anyjának, Máriának emlőjét. Az abruzzói szoptató madonnák ikonográfiai értelmezésének hátteréhez távolabbról azonban pogány források is segítséget nyújtanak, azon egyszerű ténynek fogva, hogy a téma, a gyermekét szoptató anya rendre megjelenik főként az archaikus közel-keleti egyiptomi görög és latin kultúrák világában. Összefoglaló néven Kúrótrofosz görög szóba jelzik azt a női figurát, amely ölében kicsi gyermeket szorít magához, vagy éppen szoptat. A kúrosz ugyanis kisgyermeket jelent, a trefó ige táplálást, felnevelést. A Kúrótrofosz teát szoptató anyát jelent, amelyet legtöbbször kisméretű égetett agyagból kézben hordható nagyságban készítettek. Gyakorta a szoptató asszony széken vagy trónuson ül, amely magasztos jelleget kölcsönöz a figurának, sőt isteni jelleggel ruházza fel az alakot. Valóban ezek az anya-gyermek figurák votív, fogadalmi tárgyak, amelyek a gyermekáldás elnyerését, vagy még inkább az anyasság és az egészség állapotát kívánták és vélték biztosítani a hozzájuk fordulók számára. Ezek az általános fogadalmi ajándékok bizonyos korban és helyen egészen pontos anyaistenségekben öltöttek formát, mint a római Palatinus Domban a Krisztus előtti második században emelt Magda Mater templom istensége, amely valójában a keletről érkezett kübeli anyaság kultusz. A római kapitóleumi múzeumban láttam egy kisméretű kőoltárt rajta dombormivel, amely éppen kübeli anya érkezését ábrázolja az osztiai kikötőben, ahol egy tógás magiszter fogadja a parton. A mai szombathelyőse a római Szavária Ízis szentélye is őrzött Pannonföldön ilyen hasonló alkotásokat. De létezett egy másik variánsa is, mégpedig a Hórusz fiát tápláló egyiptomi Ízisz anyaistennő, akit egész Egyiptomban imádtak, de kultusza elterjedt szerte az ókori görög és római világban. Akvilai kalandozásaim során természetesen felkerestem a várostól északkeretre fekvő egykori Amiternum városát, az itteni Aquincumot, mondjuk így, benne a máig álló több ezer férőhelyes teátrummal és az impozáns amfiteátrummal. Múzeumában fedeztem fel azokat a terrakotta fogadalmi kúrotrofosz, féltenyérnyi szobocskákat, amelyek az Ízisz anyaistennő itteni Abruzzo-véli elterjedt kultuszára utal. Amikor a kereszténység már az apostoli korban megjelent ebben a térségben, főként Amiternum, Peltinum és beljebb Róma felé Alba Fucens városaiban és azok környékén, akkor többek közt ilyen vonású vallási kulturális környezetben kellett az evangélium magvait elhinteni. Sokáig, évszázadokig éltek együtt ősi pogán is keresztény vonások, amelyek a lényegüket tekintve ugyanarra akartak válaszolni, az emberi élet, a mi esetünkben az anyaság kérdéseire, kihívásaira. A nagy efezusi zsinat után, vagy másfél századdal a Boszporusz parti Konstantinápolyban született meg, vélhetőleg kopt közvetítéssel, a sokféle teótokos istenanya ábrázolások egyik sajátos típusa, a Panagia Galactotrophusa, vagyis az egészen szent, tejjel tápláló anya, amit magyarul egyszerűen szoptató anyának fordíthatunk. Megjelenésének fő forrása az a benső igény, amely az emberi élet korábban említett egyik legmagasztosabb mozzanatát joggal tulajdonítja az Isten anyának is. Ezt az igényt latin nyelven az Ave Maris Stella, üdvözlégy tengernek csillaga, középkori himnusz egyik sora fogalmazza meg, Monstra te esse matrem, mutasd meg, hogy anya vagy. A himnusz éppen a 6. század végi Venantius Fortunatus valóban szerencsés költeménye, amely végre kimondja az egyház immár egy hivatalos liturgikus himnuszában azt, amit kezdette fogva igényeltek. Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat, kiértünk fiaddá születni, nem átallott. Ilyen erőzmények után a 8. századi bizánci képrombolás elől Itáliába menekült ikonfestők, és később a 11. századi Gregorianus reform idején immár bent és közvetítéssel az Abruzzo földjére érkezett kereti ikontípusok hatására alakul ki egy helyi sajátosság, a fára festett és fából faragott szoptató Madonna típusa. Az Isten anya trónuson ül, fején égkövekkel díszes keleti koronával. Gyermekét rendszerint bal karján tartja, és úgy kínálja neki kibontott keblét. Az Istenanya nem néz a gyermekére, hanem eltöpreng a megfoghatatlan nagy titkon, hogy ő azt táplálja kicsinke tejjel, aki a világ hatalmas teremtő és megváltó ura. Mária teát misztérium szemlélő, titok olvasó, és így a faragott szobor egész üzenete nem az ember élet egy nemes mozzanatát magasztalja, hanem Krisztus kettős természetéből az emberit hangsúlyozza, amit hívő népi nyelvünk így fogalmaz, szűzi méhet nem utáltál. Mária Isten anyai méltóságát királynői tartása, díszes suhája, trónusának kiválósága hangsúlyoz, amelyhez néha kedves helyi sajátosság tárul, mint ahogy azt az egyik legelső alkotáson, a Castelli Madonnán látjuk, feje bizánci koronával ékes, de lábán olyan zokkoló fapapucsot hord, amit még a mai öreg abudzói parasztok is hordtak egykoron. Ez a kettős vonás, vagyis a bizánci császárnő súlyos ékszeres gazdagság és abruzzói parasztszegénység dinamikát adnak a képnek, szobornak, amely a hozzá közeledő egyszerű embert beemeli Isten gazdagságába, ami valójában a mi Isten gyermekségünk. Ahogy Pál apostol tanítja, hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát, noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Ezt a gazdagságot maga a gyermek nyújtja keze áldó mozdulatával mindenkinek, aki a képhez, szoborhoz hittel közeledik. Éppen az erről szerzett személyes tapasztalatomat szeretném megosztani még veletek. A szoptató Madonna képei és szobrai mára már múzeumban biztonságos helyen és megfelelő körülmények között látogathatók. Ez örvendetes. Viszont így eredeti helyéből kimozdítva, összefüggéseitől megfosztva szemlélhetők a múzeum profán világában. Éppen ezért szó szerint utána jártam annak az egy Madonna gyermekkel szobornak, amely még az eredeti helyén látható. Egy hónapja jártam ott, Pesco Costanzo gyönyörű, magas fennsíkú hegyi városában, valahol az Abruzzok déli részén, amikor egy hónapja egész Európa szerte havazott. Két órát is kellett várni az öthajós kisvárosi bazilika megnyitására, kora délután, de megérte. A templomban rögtön felötlött a szűzanya alakja, megszemléltem, van csöndben imádkozni kezdtem, hiszen arra való egy kegyszobor, hogy imával köszöntsük. Közben bejártak november végén immár a helybéliek, többnyire asszonyok, akik a templomban lépve egyenesen a kegyszoborhoz mentek. Oda térdeltek az anya és fia elé, kezükkel megérintették a biztonsági üvegszekrényben őrzött szobor talapzatát, imádkoztak és utána mentek a szentségi kápolnába. Élte át a tisztelet, és el tudom képzelni a mai demográfiai télben, hány lány, fiatalasszony jön el, kér segítséget, mert nincs gyermek, mert nem lehet, mert is annyi a gond. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Hányszor is kérjük ezt? Drága jó szűzanya, köszönöm, köszönjük két évezredes talpi hűségedet, hogy meg nem szűnően fenét nyújtod méhednek áldott gyümölcsét. Törzsd el a fiatal lányok szívét az anyaság utáni vágyakozással, a férjes asszonyok ölét nyisd meg az élet előtt, hadd lássák, hogy a legnagyobb áldás itt a földön, a gyermek. Isten gyermek, te pedig terjesz áldó kezelet fölénk, és alakítsd bennünk és köztünk a te szent családjaidat. Amen. Vértes a Jai László karácsonyi emlékérését hallották az abruzzói szoptató Madonna faszobrokról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, karácsony másodnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent János apostol és evangélista, akit a mai napon ünneplünk, érdekes alakja az evangéliumnak. A 12 apostol közül ő a legfiatalabb. Közel állt Jézushoz, az utolsó vacsorán közvetlenül mellette ülhetett. Az apostolok közül egyedüliként állt a kereszt alatt, Jézus ő rábízta édesanyját, Máriát. Az evangéliumban csak így nevezi magát, a tanítvány, akit Jézus szeretett. Nem név szerint azonosítja magát, hanem a szeretet kapcsolatán keresztül. Nem tévedés, hogy a karácsony utáni napokban egy húsvéti eseményt olvasunk, amelyben értelemszerűen János szerepel. Ebben a részben a szeretett tanítvány, tehát János fut a sírhoz, miután Mária Magdolna húsvét reggelén hírül hozza az apostoloknak, hogy a sír üres. János gyorsabb, előbb ér a sírhoz, de megvárja Pétert, ezzel is kifejezve az egyházban elfoglalt rendet, Péter elsőségét. Aztán, amikor János is belép, lát és hisz. Nincs szó látomásról vagy képzelődésről, de Jézussal való találkozásról sem, hanem csak a leplek és az üres sír látványa ébreszti fel benne a hitet. János élete erről a Jézus sírjánál született hitről való tanúságtétellel folytatódik, megírja evangéliumát, továbbá a jelenések könyvét, valamint neki tulajdonítunk három apostoli levelet is. Az apostolok közül egyedüliként természetes halált halt, tehát nem volt vértanú. Szent János példája arra hív bennünket, hogy mély, bensőséges kapcsolatban éljünk Krisztussal. Nem a hangos szavak, nem a látványos tettek számítanak, hanem az, hogy ott vagyunk-e az Úr mellett, ott állunk-e a kereszt alatt, futunk-e az üres sírhoz, és készek vagyunk-e hinni akkor is, amikor nem látjuk őt.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a következő. Az első 2 ének az Éneklő Egyházból lesz, először a 646-os, az Örvendezzünk, minnyájan az Úrban kezdetű, utána pedig az 50-es, felajánlás alatt, ennek kezdősora. Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük. Áldozás alatt a Hozsanna 21-es és 23-as számú éneke csendül fel, kezdősoraik, dicsőség mennyben az Istennek, valamint Isten gyermek kit irgalmat közénk lehozott. Kivonulásra az egyházmegyei himnuszt énekeljük. Még egyszer tehát az énekszámok, az Éneklő Egyházból a 646-os és az 50-es, a Hozsannából pedig a 21-es és a 23-as. Imádkozzanak velünk!